templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Bajcsi Lajos atyánál vendégeskedem, törökőri plébános és idén aranymisés. Az Esztergom Budapesti Egyházmegye egyik nagy öregje, és a különös apropója, amiért én fölkerestem, hogy Káptalan Füreden született abban az időben, amikor még ott kialakulóban volt a nyaralónegyed, és a ferencesek, a Mariánus rendtartomány ott megtelepedett, és egy tudomásom szerint egy remetességet szerettek volna ott létrehozni, amely történet 1950-ig tartott, de azért utána is, mint a parázs, ott maradt a ferences lelkület, és angyalos boldogasszony, vagyis egy nagyon is ferences titulusú, nagyon szép kápolna működik egy kis ligetben, a hívek az árnyas fák alatt, a miséző pap pedig egy fedett piros környékbeli kőből épült teraszon mutatja be a szentmisét. Tehát ferencesek és az emlékeid, kedves Lajos atya. Hogyan kerültetek Káptalan Füredre? Ez Almádi mellett van, tulajdonképpen egy domboldal.
Káptalan Füred a nevét onnan kapta, hogy a veszprémi káptalan birtoka odáig lenyúlt a Balatonig, és hát úgy adtak ilyenkor nevet, ugye, hogy Káptalan Fürdő tulajdonképpen, aztán ebből lett a Káptalan Füred. Csak említem, hogy az 50-es években Rákosi Pajtás meg akarta változtatni, mert ugye ez egy zavaró volt, egy egyházi név, és Balaton Erdősnek akarták, de hála Istennek aztán nem lett belőle semmi, maradt a neve. Tehát a Káptalan birtoka volt. Na most a vonat ugye ott megy el Káptalanfüreden keresztül is, lenne a strand előtt, és nagyapám a déli vasútnál dolgozott, a munkáját Kelenföldön állomás főnöként fejezte be, így kerültünk aztán később Kelenföldre, és egy hatalmas tábla volt ott Káptalanfürednél, hogy a Magyar-Hollandi Bank parcelláz itt.
A Magyar-Hollandi Bank?
Igen, igen, ez egy akkori bank volt, és a veszprémi káptalannal megegyezésben kezdték azt, hogy ezt a részt parcellázzák, hogy itt kialakuljon egy nyaralóhely. Nem is valamiféle falu lett belőle, hanem egy erdős ligetes táj, egy körülbelül négyzetkilométernyi ilyen batolitra emlékeztető enyhe domb, és én egyszer megszámoltam nem olyan régen, hogy akkor a 40-es években körülbelül 20 ház volt összesen szétszórva 50-100 méterekre az erdőbe. Egy nagyon hangulatos terep volt, ahol mi kisgyerekként szabadon csatangoltunk. Nagyapámék ott vettek egy telket, és egy kis kétszobás házat építettek. Én történetesen nyaralás közben 1940. augusztus 8-án ott születtem meg, otthon a háznál, igen, és hát aztán gyerekkorunkban téli-nyári szüneteket folyton ott töltöttük a nagyszülőknél, de 44-ben, mikor 4 éves voltam, a front elől, a kelenföldi lakásunkból lementünk oda, mert édesapám katona volt, és messze járt mindenfelé, Erdélyben, meg délvidéken, utász volt, és a hidakat állították helyre a háború végén, úgyhogy ő csak 47-ben tudott lesz szerelni, és meddig lementünk. És a szabad így mondani, egy ilyen önálló kis gazdaságot hozott létre a két nagypapa, mert ugye Almádi messze volt, infláció volt, két bélyeged és egy doboz gyufát kapott a nyugdíjáért, úgyhogy ezt tette le az asztalra, amikor hazajött Almádiból, és hát muszáj volt önállóan a gazdaságot megoldani a családnak. Ez úgy történt, hogy a telkünk az kb. Egy olyan 400 négyszögeles telek lent a stranddal szembe. Az alsó részén kertet alakított ki a nagypapa, nagyon ügyesen kertészkedett, ott mindenféle volt, zöldség, gyümölcs, stb. Aztán állatokat tartottunk ügyesen, furt, faragott, ott volt az erdő, csinált disznóolat, nyulóolat, 3 malacot és 40 nyulat tartottunk, persze mi a bátyámmal szedtük a füvet, elég unalmas feladat volt egy nagy zsákkal, de hát kellett. És akkor a másik nagypapa tömte a kacsákat, baromfiak szerte szét ottan sétálgattak a mezőn réten, és hát tulajdonképpen így teljesen önállóan meg lett oldva a gazdaság élet. Édesanyám pedig fiatalasszony névén vette a hátizsákját, átment az erdőn keresztül Felsőrsre, és Felsőrsi nép nagyon jó szándékú volt, ott volt mezőgazdasági terület is, tudott lisztet, más ilyen dolgot cserélni, ágyneműért, meg étkészletért, meg ilyesmikért. Tehát megvoltunk egészen szépen, és aztán hát az én szívem nagyon oda kötődött, mert ott töltöttük mindig a szünidőket, és ezt a hosszabb 3 éves időszakot is. A ferencesek valamikor a 30-as évek közepén telepedtek le ott. Ez egy hosszabb folyamat volt, én körülbelül 47-től emlékezem a dolgokra, ezeket mondanám el. Egy nagy telken, amit hát úgy vásároltak össze, épült egy, tulajdonképpen ez egy nyaralóházszerűség volt, egy földszinti rész volt, amiből később kápolnát alakítottak ki. Annak a külső ajtajait ki lehetett teljesen nyitni, úgyhogy ott is a szabad téren a töltfák tömkjein üdögéltünk a mise alatt, és sokan elfértünk. Ott volt hosszú ideig a misézés.
Ez nem azonos a mai kápolna helyszínével?
Nem, ez nem azonos. Ez a Iskola utca déli oldalán, tehát szembe a mostanival lejjebb volt, egy nagy telek, legalább vagy 800 négyszögeles, és annak a másik oldalán volt a sekrestje, a kápolnával ellenkező oldalon, és így az udvaron át sétáltunk be a kápolnába, és a sekrestje fölött volt még egy kis lakás, ahol lakott a páter. Az Ambrus atya, Tomsa Ambrus atya, ez egy idős atya volt már akkor. Valamikor a Felvidéken Nyitra környékén volt híres hitszónok, sőt a Sioux indiánoknál is Észak-Amerikában működött. Volt közöttünk egy nagyon indián érdeklődésű gyerek, az mindig faggatni akarta, de nem igen volt hajlandó mesélni erről a missziójáról. Hát idős volt már. De egy dolgot hadd mondjak, ami megmaradt bennem, és ez talán a misszionáriusok lelkületével függ össze, hogy minden szentbeszédét ezzel a formulával kezdte, hogy Krisztus szent vérén megváltott drága keresztény lelkek. Ez olyan érdekes volt, először olyan furcsa, unalmasnak tűnt, aztán mikor pap lettem, akkor gondolkoztam el rajta, hogy hát a megváltás lényegét foglalta vele, és hogy mi kik vagyunk tulajdonképpen, Krisztus szent vérén megváltott drága keresztény lelkek.
Ezzel a formulával szólította meg a híveket, kezdte a prédikációt?
Igen. Emlékszem rá, hogy 1948-ban volt az aranymiséje, amire a környék helységeiből elég nagy számú zarándok jött át, és hát abban az időben híres volt a Kubica Esperes Füreden, és vékony filigrán ember volt, de úgy vettem észre, hogy emlékszem, hogy nagy tekintélye volt ott a papság és a hívek körén. Egy egész napos nagy ünnepség volt, és 8 éves fejjel köszönthettem az atyát, és hát emlékszem rá, hogy 4 színes szentképet kaptam, amit azóta is valahol őrzök. Ambrus atya aztán nyugdíjba ment, és a pannonhalmi otthonba került, és akkor Markó Marcell atya lett a következő plébános. Eleinte önállóak voltak ugye a ferencesek, mint saját rendházzal, és a páter mellett mindig volt egy testvér is, vagy esetleg 2 is. És hát azok is nagyon érdekesek voltak, mert azok minket gyerekeket nagyon szerettek. Némelyik úgy megölelgetett bennünket, hogy belesajdultunk. És volt közöttük például a Pénzár Dagóber testvér, a Pénzár. A testvére az Esztergomba volt a szemináriumba portás, amikor mi ott voltunk, az Imre testvér.
És az is ferences lehetett?
Ő is valószínűleg az volt, igen, csak hát ugye ott, mint civil munkás dolgozott a szemináriumunkban. És ők jártak a környéken koldulni, mert ugye kolduló rend volt, tehát abból éltek, amit kaptak. És ők Badacsonyig járhattak, az volt az ő körzetük. Bátyámat egyszer elvitték felsős, és hát nagy élmény volt számára, hogy mesélte, az ilyen kis szamaras kordéjuk volt, és hogy ott, hogy hogyan történt ez a dolog. Na most A Marcell atyáról kicsit többet. Ő egy érdekes hivatás volt. Van egy könyv, amit ő írt Szibérián át a Kolostorig. Egy Márton rajz van a címlapján, amint egy ilyen havas tájon térdel, és a Jézus megáldja őt.
Igen, Márton Lajos a híres rajzoló.
Igen. És hát ő elkerültek valahova messze Szibériába, fogságba, orosz fogságba, az első világháborúba, valahol a Bajkáltól környékén lehettek, és hát ez, erről ír, hogy ő ott egy társával elhatározta, fogadalmat tettek, hogy megszöknek, és hogyha sikerül, akkor ferencesek lesznek. És hát ez egy hosszú gyalogúttal sikerült is nekik. Két magyar falut is találtak valahol a Kaspitó környékén, Asztrahány vidékén, ahol magyarul beszéltek, vagy ott maradt régi magyarok, és hát sikerült hazudnunk, hogy ferenceset. Később ő lett Pesten a ferenceseknél a harmadrendieknek a vezetője. És akkor járt is letáborozni. Na most ő egy nagyon ügyes gazdasági szakember volt. És ő aztán folytatta ezeket a telekvásárlásokat, és volt egy nagy terv, hogy ott egy nagy templomot, lelki és lelki gyakorlatos házat hozzanak létre a mai kápolna helyén. De hát csak az alak sora, ez a kripta, és ez a egy helyiség épült meg, ilyen vermivörös homokkőből. Az első generáció gyakorlatilag ott van eltemetve, az én nagyszüleim is. És Polnicki Lipót bácsi is a feleségével, aki a utolsó győri főispán volt, aki az első káptalanfüredi villa tulajdonosok voltak, még ő fogadta a Por Vilmost Győrbe, amikor megyes püspöknek kinevezték, és a családja hát ott élt hívő módon. A fia megírta, a kisebbik fia Polnicki József káptalanfüred évtizedei címen 1930-tól 2000-ig a kis településnek a történetét, tudom nagyon ajánlani mindenkinek, a szerzőnél hozzá lehet jutni, ő Füszfőn lakik. Na most az történt ugye, hogy amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, valami érdekes módon, nem tudom, hogy minden, a káptalanfüredinek a felszámolása valahogy későbben történt. Tehát őket káptalanfürediről 1955-ben zavarták el, és akkor vették el ezeket a dolgokat. Az igazságügyi minisztériumnak az üdülője lett a régi
Ferences rendház.
Rendház, kápolna és az a kis ház, és volt mellette egy kis ilyen gazdasági épület, ahol a testvér lakott. Más épület nem volt, ilyen volt akkor ott, csak egy szép nagy ilyen lazatölgyes liget, és hát ugye ez a dolog pikantériája volt, egy kicsit úgy éltük meg, hogy pont az igazságügyi minisztérium üdülője lesz a Ferences rendház, amit elvesznek. Hát ott aztán egy ilyen nagy nyaraltatást alakítottak ki, építettek egy nagy konyhát, meg aztán ilyen motelszerű épületeket, az egész területet ott belakták, és hát ott sokan ott nyaraltak a igazságügyi dolgozók. És mikor aztán került a visszaadásra később, hát akkor hát egy nagyszobási ünnepség volt, kicsit elébe megyek a dolgoknak. Ugye visszakapták a ferencesek a régi rendházat.
Ez a rendszerváltozás után.
Után. És ezeket a újonnan épült épületeket is vele együtt megkapták. Tehát tulajdonképpen egy kicsit jól jártak ilyen értelemben. Egy nagyon szép, modern nagy konyha van ott, nagy létszámú társaság ellátására, és hát egy nagy egyházi találkozó volt, mondom a neveket, együtt koncelebráltunk, én is ott voltam, Paskai László bíboros áldotta meg újonnan a visszaadott helyet.
Ferences szintén.
Ferences, ugye, eredeti bíborosunk. Azután ott volt Kada Lajos érsek, aki valamilyen módon valószínűleg egy családon keresztül kötődhetett káptalanhoz, mert ott többször is ő előfordult és misézett. Ugye ő a Ritus kongregációnak volt a másodembere, a titkára Rómába hosszú ideig, meg pápai nuncius volt különböző országokban. Aztán ott volt a bánkatya, a Ferences
Kovács Bánk,
rendfőnök.
Mariánus rendtartomány vezetője volt.
Kőg Lénárd atya, aki Almádiban lakott akkor már, ő volt a mindszenti főszámvevője Veszprémben annak idején. Ott volt Konzenszki Rihárd a Tihanyi Bencés perjel. Ott volt Körmendi Józsi bácsi, a volt felsősi plébános, akihez tartoztunk káptalanfüred, mint filia a ferencesek után, és ő akkor Veszprémben könyvtáros volt, és ilyen kutató ember az egyház megye történetéből sok mindent földolgozott, és hát ott voltam én magam is, mint káptalanfüred szülte, heten koncelebráltunk, egy akkor egyházi csúcs volt ez.
Nagyon
volt jó. Szép műsor, ott énekkar, minden, szóval. És aztán utána átmentünk, és akkor bíboros úr megáldott ott az új házad, és volt egy vacsora. Hát azóta aztán, hogy a ferencesek használják, hát sajnos arra egyelőre nincs remény, hogy egy páter és egy testvér oda kerüljön, bár én mindig kérdezem őket, hogy mi van, hogy van, és mondják, hogy nincs elegendő emberük, mert máshova is kéne még, pedig nagyon jó lenne, mert én gondolom, hogy ha egy szerzetesen működik valahol, ott mindig a hitélet fölbuzdul. Hiszen a szerzetes templomok körül ez tapasztalható volt régen is, ma is, hogy ott mindig van egy nagyobb mozgás.
Hadd kérdezzem meg, miért hívják Iskola utcának a kápolna és az egykori rendház területe közötti utcát? Volt ott egy iskola valamikor?
Ennek is megvan a története. Két veszprémi kanonoknak volt nagyon szép villája Káptalanfüreden. Ez mind a kettő ma is megvan. Az egyik volt a bécsi kanonok, annak egy ilyen emeletes nagy villája volt. A mostani Iskola utcának a Balaton felüli oldalán, ahol van az ugye egy 100 lépcső, ami megy le az országút felé, onnan föntről, és ott volt egy nem túl hosszú ideig, egy vagy két évig az általános iskola. Én magam is az egyik nyáron, amikor úgy hosszabb ideig ott maradtunk még ősszel, akkor pár hónapig oda jártunk, ilyen négy osztatú iskola volt, az első négy osztály, együtt voltunk egy kis teremben, mert egy osztályból három-négy gyerek volt összesen, és egy helyi tanárnő, akiknek szintén ilyen régi nyaralójuk volt ott, és a szülei ott telepedtek le, ő tanított bennünket. A másik a Radványi kanonok villája volt, az a lépcső ösvénynek a másik oldalán volt, az később egy keresztény család szerezte meg, és ők laknak most is benne, még nyaralóként használják. Tehát azért Iskola utca, mert ott volt, megszűnt aztán ez az iskola.
Bajcsi Lajos törökőri plébánossal gondolatban szülőföldjén járunk Káptalanfüreden. Most hogy született a mai kápolna? Vagy mikor?
Most úgy volt, hogy ugye amikor megszűnt a ferencesek ott léte, és akkor megszűnt a misézés is. Egy éven át szünet volt. És akkor aztán hol ide, hol oda csatoltak bennünket. Volt, mi alsőrsőhöz tartoztunk. A harmadik atya, a Horváth Berárd atya volt, aki jó 30 évnél is hosszabban volt ott plébános, és hozzátartoztunk, mint filia.
Olyan szerzetesnek hangzik a keresztneve.
Ferences volt ő is, igen.
Hol volt ő plébános?
Alsóörsön. Horváth József Berárd, tehát a Berárd az a szerzetes neve. De a Körösi József atyához is tartoztunk, Felsőörsre, aztán később Almádihoz csatoltak bennünket.
Körösi József vagy Körmendi József?
Bocsánat, Körmendi József.
Tehát egy évig nem volt mise.
Igen, na most én úgy tudom a legendát, hogy részben a ferencesek, illetve hát a helyiek, nem tudom ki lehetett az, aki ott azt intézte, és hát néhány nagyon buzgó bátor asszony ment be Veszprémbe, és ott nem tudom az AEH-nál vagy hol burbarléztak, és követelték, vagy kérték, hogy legyen misézés, és mivel a kripta mellett volt egy szobányi helyiség, és oda fölhalmozták az almádii női rendházaknak a butorzatát, tehát oltár, áldoztató rács, ilyesmiket, ugye azokat is kidobták.
Almádi női rendházak. Almádban volt több női rendház.
Több női rendház is volt, igen. Ezeknek a építészeti jellege ma is mutatja még, hogy ezek ilyen neoromán, neogót kerítések, meg mit tudom én, homlokzatok. Több ilyen is volt, például a Vincés nővéreknek volt a Felsőörsi út torkolatában, azzal szemben egy emeletes rendházuk, abban még jártam gyerekkoromban, ilyen nagy pillangos fejdíszük volt, aztán följebb, ahol a Óvári út fölmegy már a templom felé, ott is jobbra volt egy ilyen rendház. Tehát 2-3-4 ilyen kisebb női rendház volt, ebben ugye néhány nővér volt mondjuk mindössze, de ott voltak. És akkor végül is valahogy megkapták az engedélyt, hogy akkor ezt kiürítették, és ott lett egy kápolna. És azóta aztán ott volt a mise, télen bent, nyáron pedig kint a szabadtére, mert a kriptának van egy ilyen lépcső följárója, és előtte egy terasz, és ilyen hármas boltív, és akkor ott a terasz része egy ilyen vörös homokkő oltárt, ilyen faragott rusztikus oltárt készítettek, és nyáron ott van kint a Szent Mise. Vagy ha eső van, hát persze akkor bemennek a kápolnába, és ott jó 200 ember is elfér a fák alatt, a fenyők alatt vannak kint padok, és ott vannak a nyári szentmisék reggel 8 órakor általában, és az Armádi Félváros atya jár át, Szabó János, hozzá tartozunk most. És hát ugye a visszakapott rendházat, illetve ezt az új komplexumot, amit kaptak, ez a nyaraló komplexum, ezt a ferencesek használják. Fölváltva egy-egy ferences plébániáról rendszerint a családok mennek oda, ilyen egyhetes nyaralásokra, és hát persze akkor a strandra mennek, a kirándulnak a környéken, meg általában misét is tartanak, mert rendszerint fiatal ferences atya megy le velük, és hát az persze, hogy szombat-vasárnapra haza kell, hogy jöjjön a szolgálati helyére, de hétközben ott van, és akkor hétköznap este szoktak már talán ők misézni, én is olyankor szoktam általában esti időszakban.
A te hivatásod érlelődésében ezek a ferences emlékek nyomtak alatba?
Hát, mint általános emlékek, olyan értelme igen, hogy egy alapvetően gyerekkori vallásos élmények voltak. Nagyon jó részt tudtunk venni ott az egyházi életben, mert általában reggel volt szentmise, akkor azon minisztráltam. Volt a nyáron 3 misét végig minisztráltam egymás után, mert voltak vendégpapok. És délután meg litánia volt. Na most édesanyám nagyon szerette a szent éneket, és volt egy nagyon jó kántor bácsink, a Szabó János bácsi, egy szegedi tanító, és hát ő ült a harmóniumnál, és az asszonyok oda gyűltek köré, 4-5-en én is mentem oda, és hát nagyon lelkesen énekeltük a szent énekeket, úgyhogy nagyon szívesen jártunk oda föl. Én utólag, mikor már pap voltam, gondolkoztam ezen, hogy mi köze a hivatásomhoz. Hát ezeken az általános gyerekkori dolgokon túl azt gondolom azt, hogy marad bennem egy kép, ahogy ezek az atyák egyedül általában, vagy a testvérek is, ahogy ott a fák alatt sétáltak a régi kápolna mellett, és imádkozták a rózsafüzét, a kezükbe volt. Csak gondoltam azt, hogy akkor feltehetően ők imádkozhattak azért, hogy legyen innen káptalanból hivatás. Nekem ez a meggyőződésem, hogy ez így lehetett ebben része.
Van-e még a Markó Marcerrel, vagy valami ferencessel, még akit esetleg nem említettünk, még személyes emléked?
Hát Esztergomban egy rövid ideig Karácsonyi Alladár atya volt az egyik gyóntatója a szemináristáknak, és akkor én hozzájártam. Ő egy szent ember volt, a dogmatika tanára volt a ferences teológusoknak, és az volt az érdekes, hogy akik nála gyóntunk, utána azt állapítottuk meg egyértelműen, közmeggyőződéssel, hogy valami természetfeletti kisugárzása volt, és úgy jött ki az ember tőle, hogy egyfajta ilyen lelki feltöltődéssel tényleg, ami érzékelhető volt.
Nagyon szépen köszönöm, Isten éltesse az aranymisés Bajcsi Lajos atyát, és köszönöm a hallgatók figyelmét is. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.